Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szabó Pittel egy extra adás itt szerdán. Gondolom senkinek nem kell már bemutatni a hallgatóink közül. Sőt,
erre nem egy ilyen mérget.
Akkor Szabó Pít.
Én nem akarom magam bemutatni. Szabó Pít, aki mindenhol ott van, és hát mindenki nagyon unja a hangját, meg a pofáját, de mivel nagyon szerettek engem, ezért még megtűrtek.
Ez nem is kérdés.
Megvannak a negyeddöntők. Svájc, Spanyolország, Belgium, Olaszország, Csehország, Dánia, Ukrajna, Anglia. Pénteken jön a folytatás.
Melyik a legnyálcsorgatóbb nektek ezek közül a meccsek közül? Nyilván és most itt nem feltétlenül a... Hát nyilván, ami adja magát talán a két legjobb csapata a tornának, Olaszország és Belgium, de...
Két azért... legjobb csapata a tornának? Belgium nekem egyelőre semmilyen szinten nem volt meggyőző. Az olaszok már annál inkább, és szerintem ott az olaszoknak viszonylag jól is fog feküdni.
Számszakilag egyébként csapat, de... nem áll távol a valóságtól. Az, nyilván itt angolok, dánok, spanyolok itt a kidolgozott helyzetek alapján esetleg még szóba kerülnek.
Ez ilyen most nyilván vágjunk akkor rögtön bele a lecsóba, hogy számokat nézzük. Nyilván, hogyha egy adott csapatnak a teljesítményét kell számban kifejezni, szerintem az XG különbség, ami ezt a legjobban megmutatja. Ott a három legjobb csapat egyébként Spanyolország, Olaszország és Dánia.
Azért mondtam ezeket.
A játékminősége szerintem valóban ez a három legjobb csapat, meg hogyha megnézem őket mutatott teljesítményt tekintve, és picit itt Spanyolország talán a védekezése miatt lelóg a dánok, meg a játékos anyag minősége miatt egy picit alacsonyabb polc, mint mondjuk az olaszok vagy a spanyolok, de a játékminőségben szerintem ők bőven ott vannak valóban a top 3-ban emelt a két csapat.
Nem is tudom, hogy belemenjünk ebbe, tehát most a védekezés minőségét azt nyilván az is meghatározó, hogyha számszakilag nézzük, hogy itt volt ez a Pedri öngól, ami mondjuk 10 évente ezért egyszer
nem,
esik
az
meg.
Érdekes, mert a spanyolok szintén nem engednek egyébként sok helyzetet az ellenfeleknek, vagy ha engednek, és azok sem magas minőségűek. Nálam inkább egyre az látszódik náluk, hogy ezekben az átrendeződésekben sebezhetőek. Azért nem engednek sok helyzetet, mert mindig náluk van a labda. De hogyha elveszítik, akkor azért van benne hiba, meg szerintem Luis Enrique egyelőre nem találta meg itt a legjobban működő belső védőpáros, szerintem itt Pau Torres meg Laporte sem nézett ki feltétlenül jól, Eric Garcia sem mutatott nagyon jól úgy bárki mellett, szerintem itt van a spanyoloknak elsősorban a gyenge pontja.
Ne azokkal kezdjük, akik még ott vannak, inkább azokkal, akik már nincsenek. Miért esett ki ennyire nagy csapat, vagy ennyi nagy csapat ennyire korán? Van erre magyarázatod, Pete?
Nem jók.
Egyébként kevesebb a jó csapat ezen az EB-n, mint a rossz, bár ugye hozzáteszem, hogy maga a torna az nagyon jó.
Igen, pontosan én Twitteren olvastam, ez tök jó hozzászólás volt, hogy azért ilyen jó ez az EB, minden csapat rossz. Tehát mindennek vannak olyan hiányosságai, amiket az ellenfél egyébként tök jól ki tud használni, tehát nyilván itt a halálcsoportra gondolunk, mint akiből most már mindenki búcsúzott, nyilván lefárasztottuk őket, de a point félretéve azért mindegyik csapatnál látszódtak, hogy vannak itt problémák, ugye a németeknél most már ez évek óta húzódott, holott szerintem összességében a három csapat közül még ők nyújtották a legjobb teljesítményt itt a játékot tekintve, itt az angolok ellen is inkább tényleg ilyen nüanszokon múlott az, hogy ők estek ilyen. Mindkét csapatnak volt két zicser, abból az angolok belőttek kettőt, a németek meg egyet sem. És bár Lövöt nagyon sokat kritizálták ezért a 3-4-3-ért, de szerintem nagyjából ebből kihozta a maximumot. Nyilván, hogyha éveken keresztül építette volna tudatosan erre a csapatát, akkor ebből előrébb is lehetett volna tartani. A franciák voltak szerintem a különösen kriminálisak, és az már így a torna előtt is látszódott, hogy amit Didier Deschamps-nak egy nagyon nagy erőssége volt az elmúlt években, hogy hiába nem volt látványos a csapata játéka, annak ellenére, hogy borzasztó jó kerete volt, de mindig nagyon következetesen állította össze a keretét, és itt az EB előtt pedig elkezdett kapkodni. Benzema visszahívásával, Rabiot visszahívással, új alakzatokat talált ki, a felkészüléskor még ez a ez a gyémánt felállás ment a középpályán, aztán a csoportkör első két meccsén már 4-3-3, az utolsó már 4-2-3-1, amit a VB-n is játszottak Tolisszóval ebben a Matuidi szerepkörben. Ez a három védős rendszer, meg itt a svájciakán, ez az abszolút tényleg ilyen what the fuck Rabióval balszány védőben. Semmiféle kémia nem volt ebben a francia csapatban, és sikerült azt kihozni ebből, hogy a csapat összességében az kevesebb volt, mint az egyéneknek az összessége.
Igen, pont valahol hallottam, hogy ha valaki csak ezen az Európa-bajnokságon nézi Benjamin Pavard-t, akkor nem tudja megérteni, hogy ő egyáltalán hogy került a francia válogatott keretbe, meg hogy lehet mondjuk világbajnok. Neki különösen rossz tornája volt.
Igen, de hát itt az utolsó meccsen Svájc ellen, tehát egy háromvédős rendszerben, de Benjamin Pavard-tól várod azt, hogy ő szélességet nyújtson neked a jobb oldalon. Ugye itt akár a magyar válogatott elleni meccsen is az nagyon látványos volt, hogy amikor ezen a nagyon szűk támadósor mellett, háromfős középpálya mellett neki kellett volna a szélességet adnia, akkor se előre, se hátra nem tudta ezt megoldani. A Bayern Münchennél azt nagyon jól csinálta például Hansi Flick, hogy Pavard nagyon sokszor egy mélyebb pozíciót vett fel, és előtte volt egy szélső, aki viszont egy szélesebb pozíciót vett fel, ő biztosította azt, hogy meg legyen nyújtva szélességében a pálya. A francia válogatottban Pavardnak egyáltalán nem feküdt az a szerepkör, amit Deschamps kitalált neki. Nem véletlen, hogy a magyar válogatott ellen is akkor volt a franciáknak talán a legjobb periódusa, amikor rövid időre be tudott állni Ousmane Dembélé, mielőtt nagy meglepetésre ismét megsérült, aki tartotta a szélességet, felvállalta az egy-egyeket, le tudott venni egy-egy embert néha a pályáról, bár ő sem játszott kifejezetten jól, de szerkezetileg jobban meg tudta nyújtani a magyar csapat védekezését.
Igen, mondjuk akkor belül voltak egy kicsit vékonyak azokban a percekben, tehát hogy ott volt az az időszak, amikor létszám fölén tudott kialakítani a magyar válogatott a középpályán. Tehát, hogy
és ez pont az egyensúly hiányzott itt a francia válogatottból végig, hogy ezt nem találta Deschamps, miközben például a világbajnokságon pár évvel ezelőtt pont ezt lehetett erősségként kiemelni, hogy nem játszanak szépen, picit olyan, mint hogyha a játékosok ilyen önjáró üzemmódban lennének, de hát a labda ellen nagyon masszívak, és hogyha kell, akkor a kulcs pillanatokban pont megvan az egyensúly, egy biztosító emberrel a szélső poszton, Matuidiben egy ekte olyan védekező középpen, s idézőjelben Kanté személyben, aki be tudja játszani akár az egész pályát, Pogba, aki mellette szabadon tud irányítani, Bappé, aki befutja a folyosókat, Zsiru, aki lekészíti neki és Griezmannnak. Itt a mostani francia válogatottban egyszer nem érezted azt, hogy van egy előre kitalált játék. Semmi nem volt. Egy kavar volt, egy katyvasz volt az egész.
Hát meg mentális szempontból volt nekem ez a francia válogatott egy nagyon rossz, vagy kellemetlen meglepetés. Először akkor, amikor itt láttuk őket a magyarok ellen, én akkor láttam először azt a mentalitást rajtuk, ami aztán
meleg volt.
Igen, tehát arra fogni, az is például ezt jelzi. De itt ezen a svájci elleni meccsen is, amikor megvolt a kimaradt 11-es, és ott volt egy nagyon erős periódus a Franciaországnak, ilyenből volt nagyon kevés. Tehát olyan volt, mintha egyszerűen nem találnák meg azt a, nem tudom, mi a megfelelő szó erre magyarul, azt a trigger pointot, amitől úgy elindul a csapat, amitől egy szabálytalanság, egy olyan, pedig hát azt azért nem mondhatjuk, hogy hiányoznának nagyon a vezéralakok ebből a csapatból, tehát Pogba ezt a szerepet simán magára tudta vállalni a világbajnokságon. Akkor itt most miért nem? Vagy mi volt a gond?
De Pogba szerintem egyébként egyénileg az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta talán az egész tornán. Hát minden meccsen gyakorlatilag kiemelkedőt nyújtott itt a Svájc.
Csak nem volt meg játszott. Az, hogy tudta húzni magával az egész csapatot, és ez az, ami értetetlen. Lehet, hogy itt jött be az, hogy egy kicsit Benzema beválogatása, Rabiot visszahívása megbontotta az egységet.
Rabiot anyuka már letette a névjegyét itt a Svájc elleni
meccsen. És pont Pogba, igen, ugye.
Igen, valamit valóban fejben sem lehetett ott, és a francia válogatottnál tudjuk, hogy ha fejben nincs valami ott, vagy az öltözőben van valami probléma, abból egészen furcsa dolgok tudnak kisülni. Lásd 2010
de azt
például.
De azt hitted, hogy Deschamps alatt ezek eltűnnek.
És eddig ez valóban jellemző is volt, csak tényleg ez a variáns Benzemával, Rabióval, az, hogy Mbappé picit így elszállt magától, mondhatjuk.
Igen,
így.
Igen, egyenlőbb volt az egyenlők között.
Abszolút rendben volt, de akkor mondj egy olyan edzőt, ugye egy év múlva, vagy másfél év múlva világbajnokság, hogyha mondj egy olyan embert, aki taktikailag is össze tudja rakni ezt a csapatot.
De nem kell
de
ezt nem taktikailag. Kell.
Tehát Deschamps is megoldotta azt. Nyilván egyébként ezt szerintem már nagyon sokszor elmondtam, hogy mindenhol is biztos, hogy unalmas, de a válogatott foci az alapvetően nem arról szól, hogy te a legbonyolultabb kombinációkat raksz fel a pályára, mert egyszerűen arra nincs feltétlen idő. Vannak, akik megcsinálják, és látványosan meg tudják csinálni, szerintem a dánok például ilyenek. De ugye a francia válogatott korábban is azért volt jó, mert Deschamps megtalálta azokat a láncszemeket, akik a legjobban passzolnak egymáshoz. Nem volt látványos, de jól kiegészítették egymást, szerintem ez itt nem volt meg.
Ebben a világ egyik legjobb, a Zidane.
Abszolút, mondom, szerintem Zidane tökéletes szövetségi kapitány lenne, mert ő pont ebben jó. Klubszinten ez lehet, hogy már nem mindig elég, lehet, hogy ott picit több hozzáadott érték kell, de egy válogatottnál, ahol azért az edzők mezőnye sem kiemelkedő, azért itt is, hogyha megnézzük, hogy mely válogatottaknak vannak tényleg kiemelkedő edzői. Hát Roberto Mancini tudjuk mondani például, aki azért klubszinten soha nem tartozott a közvetlen az első vonalban, inkább a másodvonal, pont azért, mert mondjuk Európában sosem tudott igazán komoly eredményeket elérni. Szövetségi kapitányként kiemelkedő, de ott kiemelkedő tud lenni Marco Rossi is. Tehát, hogyha van egy jó taktikai érzéket, ha tudod az embereket menedzselni, akkor ez egy jól működő koncepció lehet. De Deschamps ebben jó volt, és szerintem pont abban ment félre, hogy az embereket nem tudta úgy menedzselni, mint korábban.
Jó, de hozzáteszem, hogy Deschamps szerződése a katari VB végéig szól. Annak ellenére, hogy ugye a célkitűzés a franciáknál a négybe kerülés volt szövetségi szinten, én nem gondolom, hogy föl fogják állítani.
Én sem tudom elképzelni.
De sem egészen biztos, hogy magától nem fog fölállni, szerintem ezt azért leszögezhetjük. És ugye szó volt arról, közvetlenül a torna előtt, hogy ezt a szerződést, ezt a következő Európa-bajnokságig meghosszabbítják. Tehát itt most ez nyilván ennek szabhat gátat, vagy féket, tehát nem valószínű, hogy most ez szóba kerül, hogy akkor na, mindenképpen Didier maradj velünk a következő Európa-bajnokságig, viszont a VB végéig én azt nem nagyon tartom elképzelhetőnek.
Hát lehet, hogy az elkövetkező napokban már látunk egy bejelentést, csak ez a kiesés, ez pont azért lehet fájó a franciáknak, mert azt a csapaton belül egységet, ami még Benzemával is itt megvolt. Tehát nem láttunk olyat, hogy ezek a sztárok egymással vitatkoztak volna.
Inkább, hanem hát eleve a közvetlen az EB előtt jött ez az Mbappé-Zsiru konfliktus, amit szerintem Mbappé egy ilyen hisztis kis óvadásként kezelt, hogy megsértődött azon, hogy Zsirunak volt egy ilyen utalása arra, hogy néha, hogyha jobb helyzetben van, akkor lehetne őt keresni a labdával, és ezen napokig duzzogott a médiában, az öltözőmből, ami kikerültek információk, és Mbappé-nek az egész játéka az EB alatt, bár a számait nézzük, akkor azért hozta magát a gólokon kívül, tehát itt a svájciak ellen, és amit például az első vagy a második gólnál művelt, amikor érzésből hátra sarkasztotta a labdát a területből érkező Griezmannnak, ez is egy elképesztő húzás volt, de végig láttad rajta, hogy folyamatosan görcsös, ő akarja megmutatni, ő akar a sztár lenni, derogált neki az, hogyha a jobb oldalon kell játszani, ezért át kell tenni a bal oldalra, ahol szerintem kevésbé hatékony, mert befelé kell játszania, nem tudja úgy megfutni a területeket. Egyszerűen picit neki ez olyan szempontból talán kellett is, hogy az egóját valamilyen szinten letolja. Mert hogyha néhány évvel ezelőtt a VB-t nézzük, Mbappé azért volt jó, mert a saját képességét alá tudta rendelni a csapata érdekének. Egyszerű játékot játszott, futotta a területeket, de nagyon hatékony volt. Itt pont az egyszerűséget nem láttam ebben.
Sőt, ugye már kereste magának a, nem tudom, szabadrúgásokat, a vezérszerepet, ami talán még olyan suhancként, mint amilyen a VB-n volt, az még nem járt ki neki.
Hát azt, ha keresni kell, akkor már baj van, nem? Tehát, hogyha ez nem egy belülről jövő konszenzus alapján leszelte a vezér, azért, mert a játékostársak elkezdenek felnézni rád, és megtesznek vezérré, akkor az nem jó, nem? Tehát, hogyha ő jelöli ki magát.
Nem tudom, szerintem a klub, bánt, hogy a Paris Saint-Germainben vállalt szerepe már ezt így előrevetítette. Tehát ő sokat emelkedett, akár a BL, akár a válogatottban nyújtott teljesítmény alapján, még a belső ranglistán is.
Tudom, a Paris Saint-Germainben is azt gondolom, hogy vannak nála erősebb karakterek a pályán és az öltözőben is. Nem csak Neymarra gondolok, szerintem Verrettinak, amikor Thiago Silva ott volt, akkor az ő szerepen nagyobb volt. Marquinhos feltétlenül elé helyezném, Keylor Navas talán szintén, Kimpembe is szerintem körülbelül hasonló szinten van, tehát hogy ja, tehát nem emelkedik ki nagyon.
Az a vezér, aki a legjobb játékos. Picit Mbappén azt éreztem, hogy pont azért nem volt alkalmas erre a vezér szerepre, mert túlságosan azt akarta, és nyilván lehet, hogy ez egy picit belemagyarázás, de itt a kiszűrődő információk, meg a pályán látott dolgok alapján is úgy érzem, hogy azt akarta, hogy ez az egész róla szóljon, és én, kevésbé a csapatról.
Nem tudom, biztosan ti is a közvetítést néztétek, és nem volt az az érzésetek a kihagyott 11-es után, hogy egy kicsit magányos maradt Mbappé?
Húha, nagyon, nagyon, nagyon. Senki nem ment oda hozzá, és ez az, ami aggasztó.
Ugye Julian Laurent a mai Totaliban azt mondta, hogy ez nem teljesen igaz, mert hogy ugyanezt vetették föl, hogy nagyon egyedül volt, de hogy utána aztán ott az öltöző folyosónál 3-4-en is oda mentek hozzá, és vigasztalgatták. Pogba volt az egyik ezek közül.
Most Pogba emlékszem. Például vezér tud lenni a francia válogatottban, amit meg sokan például belőle nem néznek ki. Pedig őt meg Deschamps éveken keresztül építette föl direkt erre a szerepkörre, amiben szépen bele is nőtt például a világbajnokság alatt.
De ez abszolút egyezik azzal, amit itt az előbb is pedzegettünk, hogy építi őt a szövetségi kapitány, építi őt a társaknak a az elfogadásra, szeretete akár, tehát hogy ez itt nyilván kell, hogy egy érzelmi kötődés is legyen, hogyha az az Mbappé-Giroud konfliktus egy kicsit csak megosztja az öltözőt, akkor onnantól kezdve az okozhat olyan töréseket, amik a pályán, akár egy ilyen érzelemdús szituációban, mint amit egy 11-es párbaj megnyerése, elvesztése okoz, ilyen reakciókat szül. Mert nekem is abszolút ez volt az első érzésem, miközben néztem ezt a meccset, hogy miért nem megy már oda valaki, hogy ilyen van. Ilyen előfordul mindenkivel, a legnagyobbakkal is, hogy kihagyja
11-est. Ugye azért ebből simán kijöhet jól is Mbappé. Tehát hogyha ezt nem hagyta volna ki, hogyha ezt berúgja, és mondjuk tényleg...
De azért milyen sorsszerű volt. Tehát egyébként amikor oda áll, szerintem világon mindenki, tehát hogy na, most ezután a meccs után, egy ilyen ebbi után biztos, hogy ki fogja. Én legalábbis teljesen biztos voltam benne.
Meg egyébként ott is szerintem, lehet, hogy már csak utólag magyarázom bele, de... Pontosan ott volt az arcán, a grimaszaiban az a görcsösség, amit itt az előbb emlegettetek, hogy igen, nekem kell megmutatnom, hogy én vagyok a legnagyobb, a legjobb, a leggyorsabb, a legügyesebb. Ami egyébként nem áll távol a valóságtól, itt a jelenlegi futballfelhozatalt, vagy futballista felhozatalt nézve, csak ez sokkal jobb, ha ezt mások mondják ki rólad, és nem te magadról állítod.
Kicsit ez a nincs kedvem focizni érzés. Amikor ugye voltak ezek a videók, hogy amikor jönnek a szurkolók fotózkodni, ő ott morcoskodik, de a fotó erejéig egy ilyen vigyort magára erőltet, és akkor a következő fotónál megint ugyanezt csinálja.
Én Mbappé nem éreztem ezt, hogy nincs kedve focizni. Tehát neki nagyon neki is volt van. Kedve focizni, sőt, én néha túlságosan is akart focizni, mikor a kevesebb elég lett volna.
Pogbáról beszéljünk, mert hogyha a francia válogatottnak rosszul sült el az EB, akkor neki a megítélésén abszolút javított, nem?
Hát,
nekem jó volt a megítélésem.
Nekem is, tehát nekem nincsen Pogba, semmi bajom, szerintem ő a Manchester Unitedben is az indokolatlanná jóval több kritikát kap. Ez nem minden meccsen ő volt a francia válogatottnak messze a legjobbja, az, hogy ő itt mélyről hogyan tudja mozgatni ezt a csapatot, az egészen elképesztő. Arról fog egyébként nagyon kevés szó esni, és nyilván tudjuk, hogy miért. Ugye N'Golo Kanté mennyire rossz volt ezen az Európa-bajnokságon. Nyilván csinálta a Kanté is dolgokat, ment, hajtott, de hát nyilván itt a rendszerből is fakadt, hogy ő egy ilyen légüres térben mozgott szinte mindig, és nekem ez a svájci meccs volt ebben nagyon-nagyon látványos, hogy ugye ebben az 5-3-2-ben védekeztek, és Kanté volt az egyedüli hatos, ugye amikor Tuchel megérkezett a Chelsea-be, az első nyilatkozata az volt, hogy Kantét két középpályásos rendszerben kell játszatni, mert ott jön ki a legjobb, és ez volt az elmúlt évek tapasztalata is. És ott a svájciak a bal oldalon Ricardo Rodriguezzel, meg Zuberrel, Embolóval szana szétszették őket, és Kanté pedig ott a középpályán így próbáltam mindig kergetni az embereket, csak mindig elkésett, és így körülötte megcsinálták a játékot, mert ha tényleg neki kellett volna az egész középpályát lefedni védekezésben, még úgy Pogba is próbált ebben segíteni, csak neki meg sokszor magasra kellett föllépni, mert annyira nem volt jól megszervezve ez a francia védekezés, hogy Kantét gyakorlatilag kicsinálták a középpályán. Szerintem ő nézett ki igazán rosszul ebben a csapatban, Pogbával ellentétben neki ez tényleg nagyon rosszul jött, csak hát a média őt most nagyon szereti, úgyhogy nyilván ezt nem nagyon fogjátok olvasni
Rabiot
sehol.
Egyébként nem biztos, hogy rossz lett volna, mert egy kicsit azért tud Jorginho-szerűen focizni, tehát azt, amit a Chelsea-ben Tuchel alkalmazott, azt valamilyen módon lehetett volna esetleg.
De a VB-nök Pogbával is jó párost alkottak, csak most ugye például Svájc ellen már nem párost alkottak, tehát Pogbának is teljesen más szerepkel volt, magasabban kellett játszani, magasabban is kellett védekeznie. A csoportkörben is, amikor ugye 4-3-3-ban játszottak, ott is Kanté egyedüli középpályás volt. Egyedül a portugálok ellen játszottak egymás mellett, és talán ott is néztek ki a legjobban. Pogba is akkor nyújtott a legjobbját még a Svájc
mellett. Elfért volna.
Mert ott volt Tolisso, tehát vele próbálkozott, de sem, de igen, tehát...
Igen, egyébként szerintem beszélünk itt a franciákról, meg a kiesettekről, méltatlanul keveset beszélünk arról, hogy milyen színvonalat képviselt edzőstül ez a svájci válogatott.
És Seferovic.
És elnézést tőle, igen, ezúton is.
Most erről szól minden podcast, hogy mindenki elnézést kell Seferovictól, én nem fogok. Mert ő ettől még egy egyszerű bójacenter, akinek most végre mennyi 4 világverseny után végre egyszer kijött a lépés. Tehát azért ne essünk túlzásokba
nagyon
vele
nagy
kapcsolatban.
Két fejes gól, úgyhogy két kísérletben.
Igen, viszont Vladimir Petkovics egyrészt szerintem a siker egyik nagyon-nagyon fontos letéteményesen, másrészt pedig azért pont ezen gondolkoztam el, amikor elkezdődtek a 11-esek, hogy ki volt az első 3 rugó jelen pillanatban a svájciaknál. A Arsenalnak, illetve a Rómának a leendő alapembere.
Ne fájdítsd a szívemet.
És az egyik legfontosabb játékosa. ki volt a második, ugye azt tudom, hogy a harmadik Akanji volt. Sher a Newcastle legfontosabb védője gyakorlatilag, tehát egy Premier League csapatnak az egyik legfontosabb embere, és Akanji, aki alapembere a Dortmundnak. Tehát itt azért nagyon-nagyon apró, nüansznyi különbségekről beszélünk akkor, amikor a francia válogatott és mint a legmagasabb polcon lévő válogatottnak a keretének a szintjét, meg a svájci válogatottnak a szintjét nézzük, amik már tényleg annyira kicsi különbségek, hogy apró mentális tényezőkkel akár eltüntethetők.
Ja, meg én Petkovicsot az egész torna alapján egy nagyon fontos húzásért megdicsérném, hogy az első meccseken sokáig úgy volt egyébként, hogy a tornának is úgy vágnak neki, hogy Ricardo Rodriguez lesz a baloldali belső védő, és nem a szárnyvédő, aztán ugye felépült Cher, és azért úgy, amikor az első két meccse még úgy játszottak, hogy Rodriguez volt a szárnyvédő, és az utolsó ugye sorsdöntő csoportmeccsre váltottak, ugye bekerült Zuber, és Rodriguez lett a baloldali védő, és onnantól kezdve tudták ezt játszani, hogy labda nélkül három belső védővel játszottak, labdával, viszont Rodriguez nagyon sokszor fel tudott menni, ugye szinte balhátvédnek, és Zuber pedig akár a vonalak mögé tudott bemozogni. Ugye ezt a fajta játékot például a legmarkánsabban egy időben pont az Arsenal játszotta, hogy Tierneyvel és Maitland Niles-szel, és így a bal oldalon folyamatosan egy ilyen létszámfényes helyzeteket tudtak kialakítani, például a franciákán ugye 4-3-ban csinálták meg folyamatosan. Hát voltak olyan látványos jelenetek, hogy Pavard nem tudta egyszerűen, hogy ki ellen kell védekezni, akkor most Rodriguezre, Zuberre kell bemenni, vagy a visszalépő Embolóra, vagy Pogbára kell belépni, aki meg feljebb lépett a labdát felcipelő védőre, tehát teljes kavart okoztak ezzel a francia játékban.
Nagy blödséget mondok, a magyaroknak mennyi szerepük lehetett abban, hogy erre rájött Petkovics akár?
Nem, milyen értelemben?
Hát, hogy azon az oldalon lehet létszámfölényes helyzetet kialakítani akár.
Lehet, de azért a magyarok, vagyis hát a magyar válogatott ennél markánsan egyszerűbb játékot játszott. Tele volt a francia válogatott is egy teljesen más felállásban lépett pályára. Amikor mi játszottunk a franciákán, akkor szerintem az volt a kulcs, hogy ugye ők három támadóval próbálták valamilyen szinten levédekezni a mi három belső védőnket, csak nekünk volt két szárnyvédőnk, mi ott azt értük el, hogy egy az egyben tudott a két szárnyvédő és a két csatár játszani az ő védőikkel szemben. Tehát mi nem a létszám fölén csináltuk meg, hanem a létszám egyenlőséget, és onnantól kezdve pedig ugye Fiola futotta be a folyosókat Pavard mögött, Sallai futotta be a folyosókat Varane mögött, és csinálta meg az egy az egyenlő szituációkat. A svájciaknak nyilván ez a játékosok képességbeli fülényéből is adódik, hogy sokkal komplexebb labdás vagy labdabirtoklási periódusaik voltak, aki egyébként szerintem sokat lesetett el a magyar válogatottól, és akkor szerintem érdemes beszélni picit a németekről, és a Joachim Löw, aki viszont szinte pontosan úgy védekezett, vagy próbált védekezni az angolok 3-4-3 ellen, ahogy mi magyarok próbáltunk védekezni a német 3-4-3 ellen, tehát egy 5-3-2-ből, hogyha felcipelte meg vele a labdát, akkor lépett ki Havertz a középpályás vonalból is alakult, tehát ez 5-2-3, és ez szerintem nagyon masszív volt, és jól is néztek ki a németek védekezésben a meccsnek a nagy részében.
Hát akkor Anglia, Németország. Kezdjünk azzal, hogy Anglia még mindig nem kapott gólt a tornán. És hallottam, hogy ezt már mondtad máshol, hogy Southgate-nek alapvetően talán ez a legfőbb célja a tornán.
Igen, az Athleticen volt egy tök jó cikk valamelyik nap, amikor az egész FA-nek az ilyen adatelemző stábjáról értekeztek, hogy Southgate-ek nagyon jól felmérték az előző két torna alapján, hogy mikor van a legjobb esélyed egy ilyen nagy tornát nyerni, amikor kevés meccs van, hát hogyha nem kapsz gólt. Jó, hát Svájc ki tudott esni 2006-ban, úgyhogy nem kap gólt, de az angolok picit más kategóriát képviselnek, meg ők azért egyet legalább mindig begyötörtek, és eddig ez működik. És hogyha kicsit úgy játszik az angol válogatott, meg a válogatott szinten picit úgy is kell játszani, mint egy Mourinho csapat. Akinek labda van, az hibázhat. Aki próbál dominálni, annak a játékában jobban benne van a hiba, és az angolok erre szerintem itt a németek ellen is tök jól játszottak rá. Egyszer csúszott el úgy a védekezés a második félidőben, hogy Sterling egy az egyben le tudta venni Rüdigert. Egyébként a németek jól védekeztek, de az angolok nem vállaltak fölösleges kockázatokat, alkalmazkodtak a németek felállásához, és onnantól kezdve, hogy ha jött a hiba, akkor kihasználták.
Ki akart kevésbé dominálni ezen a meccsen?
Ez érdekes, mert ugye az angolok azért labda nélkül sokkal agresszívabbak voltak, magasabban támadtak le, mint a németek, akik meg egy ilyen középmagas blokkban három belső középpályással védekeztek, ez tényleg egy ilyen
de nagyon... kicsit olyan érzésed volt, amikor a zászlót így dobálják, hogy te hozzad,
tegyere. Igen, és tényleg a helyzetek mennyisége, meg minősége alapján, és ez egy teljesen kiegyenlített meccs volt, és nyilván itt a narratíva szempontjából az nagyon fontos, hogy Southgate túl tudott lépni, ez is talán az elmúlt évtizedek legfontosabb angol sikerét adta ez, hogy a nagy rivális németeket egy nagy torna egyenes késés szakaszában, és bármennyire is kritizálták őt, hogy túl óvatosan játszik, ez nem látványos, és ki a pütyös francot érdekel most, hogyha kiejtették a németeket. És erre tök tudatosan készültek.
Hát meg óriási dolog egyébként, hogy a meccs után 15 perccel a BBC riportere azt kérdezi Southgate-től, hogy akkor most elégtételt érez a kihagyott 11-ese miatt. Tehát...
És milyen intelligensen válaszolt erre Southgate?
Nagyon, nagyon. Hát, hogy soha nem fogja elfelejteni, de hogy ez most itt nagyon nagy öröm, hogy ekkora boldogságot okozott ennyi embernek. Tehát, de milyen szemét kérdés ez van?
Hát, Bél nem volt ilyen türelmes, mikor megkérdezték tőle a Velszi meccs után, hogy ez volt az utolsó meccsed a válogatod, és ott hagyta inkább a riportert a francba.
De egyébként tehát, most jó, nyilván a BBC riporterét nem hagyod, de azért Southgate is válaszolhatott volna erre indulatosabban.
De persze, de Southgate egy tényleg egy úriember, jó, de politikus, minden egyes megszólalásán látszik, hogy egy ilyen nagyon intelligens fickóról van szó, szóval minden, akár amit a, jól emlékszem, akkor a Players Tribune-on jelent meg egy írása közvetlen az EB-t, amikor az a térdeléssel, meg a kifütyüléssel kapcsolatban volt Angliában egy botrány, és az is egy ilyen egyrészt nagyon szívhez szólós, egy nagyon intelligens kinyilatkoztatás volt tőle. Szerintem rá attól függetlenül is büszkék lehetnek az angol szurkolók, hogy most tovább jutottak a németek ellen, vagy akkor is büszkék lehetnének rá, hogyha esetleg kiestek volna. Jó, nyilván szétszették volna, mert miért nem játszott Grealish, meg Foden, meg Sancho, meg mindenki, de egyébként meg látjuk, hogy neki lett igaza.
Igen, és azt azért gondoltad volna, hogy itt Sakának a beállítása is ennyire fontos lesz, mint amennyire fontos lett, mert kicsit ő szerintem azzal együtt, hogy milyen szezonja volt a Premier League-ben, és hogy mennyit dicsérték őt az Arsenalban. Azokhoz képest, akik mondjuk a nagy, még itt Bellinghamet is belértve a nagy angolászok, egy kicsit radar alatt maradt.
Én sem gondoltam, hogy neki, hogy két meccsen is kezd lesz, pláne egy ilyen fontos találkozón. Az már egy elég erős utalás volt, mikor az egyik felkészülési meccs után Southgate vele kapcsolatban kiemelt ezt, hogy mennyire intelligensen veszi fel a pozíciókat a vonalak között, és hogyan tud kapu felé fordulni. És szerintem ezért kezdett itt a németeken is, mert egyrészt benne ott van a sebesség, hogyha 3-3-ban kell játszani belső védőkkel szemben, akkor folyosókat is meg tudja futni, de hogy ki tudta mozgatni Rüdigert, és néha le is tudott fordulni róla. Nyilván a gólnál meg pont Sterling csinálta ezt meg Rüdigerrel szemben, de hogy Sakában pont ott vannak azok a tulajdonságok, hogy labdával is mélységben tud játszani, meg területet is tud támadni. Egyébként nyilván Sancho szerintem előrébb tart játékban, de nem feltétlenül ezt a fajta játékot játszó, inkább a végtermékekben jó, és Sakának például ebben kell fejlődni, picit több gólt kell rúgni, picit több gólpaszt kell adni, de hogyha Southgate-nek a taktikai elképzelését nézem, meg néztem előzetesen is itt a meccsőt, akkor szerintem teljesen jogos volt, hogy Sakai
ez az, amit mondok hetek óta, hogy mennyire fontos az, hogy kivel milyen edző foglalkozik a klub csapatában, és hogy hogyan tud adaptálódni a válogatotthoz.
Ha már Southgate, ha már taktika, Ukrajna ellen most nem is elsősorban a három védős rendszer, hanem a felfogás lehet hasonlót, vagy ugyanezt játszania, vagy pedig ott egyértelműen kezdeményeznie kell az angol csapatnak.
Szerintem az angolok nagyon jól jártak, hogy az ukránok mentek tovább, és nem a svédek, hanem a svédek ebben a 4-4-2-es kompakt blokkban az egyszemélyes iszakos támadó sorral azért egy komolyabb veszélyt jelentettek volna, pláne ugye Forsberg, aki szintén jó formában van. Az ukránok, ők próbálnak focizni, és vannak is olyan játékosok, akik tudnak, de összességében viszont sokkal sebezhetőbbek akár hátul is, mint a svédek. Ez szerintem az angoloknak a kezére játszik úgy, hogy nem kell túl sokat kockáztatniuk ahhoz, hogy jó eredményt tudjanak érni. Szerintem ott az angolok simán tovább fognak menni.
Van itt egyébként egy olyan dolog, ami szerintem nagyon fontos lesz a következő mérkőzéseken, itt a negyeddöntőkben már. Itt, amiről többször beszéltünk mi is, hogy van egy nagyon-nagyon brutálisan erősnek tűnő ág, van egy kicsit könnyebbnek tűnő, de azért ez egy nagyon-nagyon komoly presszió és mentális teher azoknak a válogatottaknak, mint például az angolnak, ahol itt, ahogy a te előző kérdésed is erre vonatkozott, hogy ott akkor dominálni kell esetleg az angoloknak, ott mindenki azt várja, hogy akkor valami lehengerlő játékkal menjenek tovább, és hát az azért kiderült ezekről a kisebbnek vélt csapatokról, hogy hát azért bizony meg tudják ők ráncigálni a nagyobbak bajsz. Hát főleg, hogyha mondjuk megfelelő védekezéssel, megfelelő kompaktsággal teszik ezt, lásd, magyar válogatott, vagy ugye a torna egyes periódusaiban az Észak-Macedon.
Abszolút, és nyilván itt az angoloknál most már lehet mondani, hogy szinte minden meccset hazai pályán játszhatnak a döntőig.
Egy kivétele
Rómában kell, hogy a következő körben, tehát ott meg Ukrajna ellen tényleg esélyesek lesznek. De hát, hogyha a papírforma igazolódik, akkor az elődöntőben ez a Dánia az nem lesz egyszerű. Tehát pont az elején itt beszéltünk, hogy ők azért itt a spanyolok meg az olaszok mellett egyértelműen a kiemelkedő csapatnak számítanak a tornájátékban.
De miért gondoljuk, hogy a dánok megverik a cseheket?
Csehek szerintem sokkal gyengébb képességű csapat, csapat szinten is, egyéni szinten is, mint a dán. A csehek, én gyengébbnek gondolom őket, mint Velszet, és azt láttuk, hogy például a dánok Velszet hogyan csipkézték.
Abban nem értek egyet egyébként. Szerintem a csehek azok legalább olyan képességűek, mint a velsziek, hanem jobbak, de mindegy, ezek már itt Nüansznyi különbségek, ahogyan erről beszéltem.
A cseheknél azért nem lepődtem meg, hogy a hollandokat kiejtették, mert a hollandoknál tényleg csak az volt a kérdés, hogy melyik csapat lesz az, amelyik hatékonyan tud egyrészt az ellen a támadó séma ellen védekezni, amit ők kitaláltak, hogy Wijnaldummal és Dumfrieszel a jobb oldalon csinálnak egy létszámfőnyt a jobb hátvéddel szemben. Hát a csevek megcsinálták azt, hogy jó emberezünk egész pályán, és holás gyakorlatilag a védelem közepére is követte Wijnaldumot. És a hollandoknak mondok, ez a semmi elképzelésük nem volt. A védekezésüket meg láttuk, hogy hiába nem engedtek ők sok helyzetet a csoportmeccsek alatt, de hát az látszott, hogy ők is embereznek egész pályán, hogyha egyszer egy hosszú labda után második labdákat be lehet gyűjteni ellenük, óriási területek voltak már az ukrán meccsen. Az osztrákok ezt kevésbé tudták kihasználni, de ott is megvoltak ezek a folyosók, nyilván az Észak-Macedónak meg egy gyengébb képességű csapat. De azért a csehekről se gondoltuk volna feltétlenül, hogy játékerő alapján kiejthetik a hollandokat, csak szerintem sokkal jobban megszervezték a labda elleni játékot. És mondom, a dán szerintem annyiban sokkal jobb csapat, mint a holland, hogy ők meccs közben is nagyon jól tudnak adaptálódni az ellenfelekhez, és ezt már minden meccsen láthattuk szinte. Egyrészt, hogy a második meccsre hogyan tudott kompletten felállást változtatni Hulmand, és onnantól kezdve pedig a meccsek közben hogyan tudott alakítani azzal, hogy Christensen vagy labdával lépett fel a középpályára, vagy akár most itt a Velszeli meccsen labda nélkül, amikor a Velszék megcsinálták a létszámfölényt. Jó, Christensen menjen fel hatosba, meg vagyunk létszámban, kész. Utána a meccs végén pedig vissza öt védőn, amikor már szélességben próbáltak támadni.
Frank de Boer végképp kiírta magát a top futballban?
Hát már a hírek szerint.
Igen.
Ja, hát csak ugye szerintem ez volt az utolsó mencsvár, mint ahogy itt beszéltünk több edzőnél.
Neki a válogatott volt az utolsó mencsvár.
Tehát még oda is kevés.
Igen, tehát ugye megégett előtte Olaszországban, megégett Angliában, és akkor most itt kiderült válogatott szinten is, hogy lehet, hogy az, amit ő tud, vagy ő képvisel, az kevés. Ami egyébként azért meglepő szerintem egy kicsit, mert ő játékosként abszolút az intelligensebb, a játékot jól olvasó játékosok közé tartozott. Én nagyon kedveltem is a testvérével együtt. És hát abban nyilván az az Ajax, ami halomra nyert mindent Van Gaal irányításával, az egy tökéletesen kialakított gépezet volt, abban nem nagyon kellett belenyúlni. Nem lehet, hogy ez volt itt a fő probléma? Meg ez a fő probléma azoknál a játékosoknál, akik kevesebb helyen próbálták ki magukat? Hogy nagyon, nagyon beleragadtak abba a filozófiába, abba a rendszerbe?
Azt már nagyon több helyen is, vagy többször is levezettem, hogy Debonál igen. Szerintem ez a gond, hogy ő azt a Van Gaali filozófiát követi.
Ezért működött az Ajaxnál egyébként.
Igen, de még ott is, tehát nagyon sok helyen, nagyon sokszor, amikor az Ajax edzőjeként ugye nyerte sorra a bajnokságokat, de hát az Ajax Európában semmit nem tudott elérni, hát BL főtáplára nem tudtak eljutni, és a bajnokságbeli játékosok azt mondták, hogy unalmas, steril labdatartás, és kvázi csak a játékos minőség miatt tudják megnyerni ezeket a címeket. És amíg az európai top foci az tovább tudta fejleszteni azt a 90-es évekbeli Van Gaal féle pozíciós játékot, akár Guardiola hatása miatt, akár a német iskola hatása miatt, és tényleg egy ilyen egyveleg lett mostanra az európai top foci, addig De Boer, mintha megmaradt volna ennél. És láthattuk Van Gaalnál is, hogy jön ezekkel az elvekkel a Manchester Unitednál, amikor mindenki a pozícióját tartja, nincs semmiféle rotáció, nem támadja senki a területeket, fálasztjuk az ellenfelet, és majd az egy-egyeket valaki megoldja.
Három szögek.
Dögunalmas volt, és bele is bukott abban nagyon rövid idő alatt, és De Boer ráadásul ugyanezt próbált olyan csapatoknál megvalósítani, akik erre tökre nem voltak felkészítve. Lásd Inter, lásd Crystal Palace.
Nagyon szórakoztató volt az Inter, amikor irányítottak, csak ilyen 6-7 gólos meccseket játszottak.
És egyébként nekem az pozitív meglepetés volt, hogy De Boer itt a válogatottnál, és hiába emiatt csesztették sokat, hogy 4-3-3 kell, nem a 3-5-2, csak hát nyilván ezen mindig lehet rugózni, hogy nem attól lesz támadóbb egy felállás, hogy hány támadó, meg hány védő van a csapatban, mert a 3-5-2 is igazából lehet 3-2-t, és rögtön van 5 támadót, és így játszottak a hollandok is. Sokkal felszabadultabb volt, sokkal kevésbé voltak röghöz kötve a játékosok a pályán, viszont a védekezésben maradt az az emberfogás alapú védekezés, amit Van Gaal is szinte mindig alkalmazott, hogyha emlékeztek a 2014-es világbajnokságon, ugyanezt alkalmazták labda nélkül a hollandok, akkor is, amikor 5-1-re verték a spanyolokat, csak hát akkor már a spanyolok is ezt a nagyon unalmas röghöz kötött, mindenki tartja a pozícióját, passzjátékot játszották, hát az ellen az emberezés a legjobb módszer, mert nem mozognak a játékosok. Az emberezést mozgatni kell, és szerintem például a csehek ezt is jól csinálták.
De a 3-5-2-vel alapvetően nem volt gond a hollandoknál, nem? Tehát
nem.
Keret az nem feltétlenül indokolna bármi mást. A keret maga is halvány a hollandoknál.
Nem, szerintem ez egy jó felismerés volt, pont azért, hogy például Depaynak bekerült mellé véghoz, és Depay még szabadabban tudott mélyre jönni, a baloldali területeket túltölteni, és onnan forgattak át nagyon sokszor Fejnáldomnak és Dumfriesnek, hogy megcsinálják a 2-1-eket mondjuk a jobb hátvédben, a bal hátvéddel szemben. Ugye a csehek ezt oldották meg azzal, hogy ők is szinte végig embereztek a pályán, és lekövették Fejnáldomékat.
A csehekről még szerintem érdemes két szót ejteni, például Holesről, aki hős 9, lett.
9-es számmal a hátán
videközőközőpásként. Igen, azt hiszem, hogy mindenkinek ez szúrt szemet első.
Khalid Bolahrúz szelleme kísért közöttünk.
És akkor ott mi lesz a dánok ellen? Azért az egy tempós meccs, hogyha az eddigiekből indulunk ki, tehát ők alapvetően el fognak fáradni.
Az egy jó meccs lesz, mert a csehek is, hogyha volt egy ilyen jellemző tulajdonságuk, ők is magasan próbálnak letámadni, csak szerintem ők kevésbé hatékonyak, meg a labdás játékuk kevésbé kifinomult. Én ezért gondolom, hogy ez a dánoknak ez egy jó fit, mert a csehek valószínűleg nem fognak beállni a saját kapujuk elé bunkerezni, viszont a dánoknak a pozíciós játék meg sokkal erősebb és sokkal rugalmasabb annál, mint hogy például egy ilyen emberezés ne tudnának kijátszani. Tehát a dánokat, hogyha megnézitek, ők folyamatosan a gyors felpasszokat, visszakészítés, harmadik emberes beindulás, ezeket egy emberezéssel borzasztó lehéznek lekövetni. Ha a hollandokkal játszottak volna, akkor is ezt mondanám, hogy a dánok simán kiejtenék ezeket a hollandokat, csak hát a csehek megtették előttük, közben támadó játékban meg sokkal jobb minőséget képviselnek szerintem, mint a csehek.
Felül teljesítenek? Vagy már mint a játékosok egyenként? Ugye Schicktől nem feltétlenül vártuk ezt, Soucektől szerintem várhattuk, de azért majdnem mindenki a maximumot hozza azok közül, a játékosok közül, akik a cseheknél komolyan számításba vehető.
Szerintem olyan nagyon egyénileg senki nem lók ki fölfelé. Jó nyilván Schicknek a góljai miatt őt ki kell emelni, de hogy csapatjátékban is egy jó közepeset hoznak, és ez egyelőre elég arra, hogy ott legyenek a 8 között, de mondom, szerintem itt lesz a végállomás nekik.
A cserék nagyon fontosak lehetnek már a negyed döntőkben, de azok voltak a 8 döntőkben is. Pont láttam egy tweetet arról, hogy 8 gól és 8 assziszt fűződik cserék nevéhez innen a 8 döntőnek a 8 mérkőzéséről. Alapvetően viszont azért például az angoloknál egyetlen érdemi cserét láttunk, Grealishét, és a második az pedig már a 88. vagy valamikor a végén jött Hendersoné. Kinek jön jól ez az öt csere, vagy ki az, aki ebből hátrányt szenved? Mert mondhatnánk azt, hogy akinek erős a kerete, annak nyilván jobb opciói vannak, de hát pont erre ellenpélda az, hogy Angliánál nem volt olyan nagy forgatás.
Hát még nagyon sok dolog van, amit szerintem számításba kell venni, tehát azoknak is rosszul jöhet, azoknál a csapatoknál, ahol mondjuk azok a játékosok, akik ott vannak a pályán, azok mentálisan nem tűrik olyan nagyon jól, hogyha lecserélgeted őket, és itt egy kicsit vissza lehet utalni, de tényleg csak egy gondolat erejéig Thomas Müller lecserélésére.
Igen, hát az sem volt feltétlenül egy bölcs döntés, mert tényleg a németeknek abból voltak jó opcióik, hogy Havertz meg Müller a középpályán létszám felén tudott kialakítani. Hát...
Jó, csak nyilván még rosszabb volt az optikája ennek a kimaradt helyzet után. Egy nagyon érdekes dolgot mondott egyébként Rafael Honigstein ezzel kapcsolatban, hogy több mint 400 mérkőzésen látta a Bayern Münchenben Thomas Müllert futballozni, de soha az életben nem került ilyen helyzetbe, mint amilyenben most itt a válogatottban, mert hogy nem ez az ő játéka, hogy a védők mögött kilép és csak a kapussal találja szemben. Jó, ettől még meg kellett volna oldania, nyilván meg nem kell, hogy eltörje a labdát, csak ez egy érdekes tény, és hogyha belegondol az ember, akkor nincs a szem előtt ez, hogy Müller zicserben
vezeti. Kilép egy özetben, igen. Hát ez inkább ilyen Mbappé-s helyzet volt, vagy amiket Sterling-től szoktunk látni néha akár a Manchester City-ben.
Bocs, vissza a cserékhez, csak itt a pszichéjét próbáltam behozni, hogy nyilván az is egy fontos dolog, hogy a játékosok, akik esetleg beállnak, akiket lehoznak, azok hogyan tudják ezt a helyzetet menedzselni.
Szerintem itt az olaszok vannak ebből a szempontból nagyon jó helyzetben, bár azt szerintem érdekes lesz, hogy Mancini innentől kezdve hogyan okoskodik, mert szerintem az nem volt feltétlen egy jó döntés. Hiába én is sokat gondolkodtam rajta, hogy akkor Locatellit kell tartani a kezdőben, vagy az a Verratti kerüljön vissza, akinek egyrészt ugye egy magasabbra tartott játékos, meg nagyon jó volt az utolsó csoportmeccs, csak szerintem ő pont így kioltotta a csapatból azt, amit Locatelli csinált, hogy nagyon magasra is fel tudott lépni, akár a védelmi, majd az ellenfél védelmi vonalába, a második hullámból tudott érkezni, úgyhogy Jorginho, hogy szépen tartogatták a labdákat, meg kis területen megcsinálták a kombinációkat, csak kevésbé volt vele dinamikus az olasz csapat játéka. A másik pedig, és itt nagyon ültek az olasz cserék, az pedig Chiesának a becserélés volt Berardi helyére. És szerintem az olasz válogatott kifejezetten rosszul járt azzal, hogy Berardinak ennyire jól sikerültek az első meccsek az Európa-bajnokságon, mert abban az alapjátékban, amit az olaszok játszanak, tehát hogy labdával gyakorlatilag ők is 3-2-5-öt játszanak, és a jobb szélső tartja a szélességet, oda kell egy olyan ember, aki egy-egyben tartja, és le tud venni embert a pályáról, de hát Berardi, ha megkapja a labdát, ő nem tartja a szélességet, sőt már szinte labda nélkül is egy szűkebb pozíciót vesz föl, és ezt az opciót gyakorlatilag kizárja az olasz csapatból. Az első félidőben is az osztrákok szerintem azért tudtak jól védekezni, mert először a jobb oldalon visszajött Leimer 5. védőnek, és nem volt meg a forgatási opció a másik irány, mert Berardi gyakorlatilag Barellának a nyakán ott helyezkedett a félterületben, a gólt meg utána pont abból rúgták, hogy Chiesa viszont tudta tartani a pozícióját, le tudta venni a labdát, egy az egyben meg tudta csinálni, és ott is volt a gól, szerintem Chiesának kezdenie kell, de hogyha kell, akkor Berardi be tud szállni a helyére. Középpályán, ha kell, Berardi be tud szállni akár Locatelli helyére.
Nem véletlenül mondtam ezt a...
több ilyen kiváltható játékos van.
Igen, de nem véletlenül mondtam ezt a pszichés dolgot, ugye Berardival kapcsolatban pont ez az ember érzése, hogy azért, ha valaki ebből az olasz válogatottból egy kicsit primadonna, akkor ő az. És nem tudom, tehát pont az első két jól sikerült mérkőzése után, ugye a harmadikon Chiesa kezdett, de hát az lényegében egy tét nélküli mérkőzés volt az olaszoknak a csoportban. Berardi kihagyásában és padoztatásában, és hogy majd ő csereként lökést tud adni a csapatnak, abban van kockázat szerintem.
Viszont csapatként jobban funkcionálnak az olaszok szerintem, hogyha Chiesa van ott a pályán.
Egyértelmű, én is azt gondolom, hogy nyilván Berardinak egészen eddig, vagy az osztrákok elleni meccsig zseniális Európa-bajnoksága volt. Nem érzem azt, hogy ő lesz itt a kulcsember a folytatásban, de aztán lehet, hogy rám cáfol.
Ja, még itt a cserék kapcsán annyit, hogy Southgate nem nagyon változtatott, és az ő tevékenységgel szemben az még nagyon sokszor felmér, mint kritika, hogy nem nyúl bele elég határozottan a meccsekbe, kifejezetten sokáig halogatja a cseréket, akár a támadó szellemű cseréket, és ez azért még mindig jellemző rá. Szerintem az például nagyon jól húzta meg, hogy Grillist hozta be, és ugye az angol gólnál is az nagyon látványos volt, hogy ott már tudatosan mentek rá, hogy azt a bal oldalt töltsék túl, ahol Grillist ott van, Kén is oda húzódott már ki, és azt nem tudták lekövetni a németek, azért tudták olyan könnyen átforgatni például Sterlingnek, akinek már csak az egy-egyet kellett megcsinálni Rüdigerrel szemben, őt kimozgatni, és aztán pont a beadástán meg az ő helyén kapta a labdát, mert ugye Rüdigert is átvitte teljesen arra az oldalra. Az például ült. Meg lehetett volna korábban húzni. Lehet, de hát végül is így sült el a legjobban a dolog.
Záró akkordként egy dolgot még csak a svéd-ukrán meccsről.
Ja, szerintem a spanyolokról is beszéljünk.
Spanyolokról is beszéljünk?
Hát azért az a Morata 8 gól, az, igen, az csak egy pár gondolatot szerintem mindenki.
Szerintem inkább érdekel több embert, mint a svéd-ukrán.
Nem, ott a piros lapot akartam.
Kórházaváros szélén. Az... Igen.
De az nagyon csúnya volt szerintem, valamint az a piros lapos...
Abból én nagyon-nagyon sok vitát láttam akár a Twitteren, hogy Gerillnek el például kiírta, hogy azt szerintem nem volt piros lap, és ez szerintem érdekes, mert ugye nem arról volt szó, hogy a Danielson arról becsúszott volna nagyon csúnyán két lábbal, hanem egy szabad labdára ment rá, ő elrúgta azt a szabad labdát teljesen szabályosan, és a rúgó mozdulatban nyilván, amikor befeszül a láb, és utána kvázi neki ment az érkező játékos, tehát teljesen tehetetlen volt a védőjátékos, viszont nagyon csúnyán nézett ki. Ilyen szempontból értem a Gary Linekernek az álláspontját, hogy nem is kellett volna piros lapot kapni, mert ez egy baleset volt, viszont a szabálykönyvnek nyilván van egy olyan része, hogy veszélyes játékként ez értelmezhető. Én ebben sem vagyok biztos, de ilyen szempontból meg tudom érteni Orsátónak a döntését, hogy miért látta úgy, hogy ezért piros lapot kell adni. Szerintem egyébként egy játékvezetőnek a döntését nem annak kell, nem az kell, hogy legyen a befolyásoló tényező, hogy milyen súlyos a sérülés. Mert hogyha veszünk egy példát, szerintem nyilván más szituáció, az alapelv ugyanaz, David Luiz és Raúl Jiménez. Akkor most ott, hát Raúl Jiménez még súlyosabban megsérült, mint most itt az ukránok játékosa, és akkor David Luiz is ki kellett volna állítani, mert az is egy baleset volt.
Nekem inkább Nani esete jutott eszembe, még a talán Real Madrid ellen állították ki. Ott azért értettem meg inkább a piros lapot, mert ott tényleg felelőtlen volt az, hogy nem nézett arra, amerre futott, és úgy emelte magasra a lábát. Itt nem ér, én azért aláírom, hogy piros lapot adott a játékvezető, de nem feltétlenül érzem jogosnak, hogy itt szerintem nem volt felelőtlenség abban, hogy ő tisztázta azt a labdát, és az, hogy térdmagasságig feljön a láb, egy ilyen esetben az teljesen hétköznapi. Arról már nem is beszél, hogy milyen szerencsétlenül lépett az ukrán srác. Tehát az...
Nem, ez egy szerencsétlen sportbaleset volt.
A hideg kirász, hogyha visszagondolok rá, tehát tényleg, ahogy a térde kifordult, az...
Bocsit, még ugye a VAR szerepe, hogy a VAR milyen tök jó eszköz, hogy van, és hogy ilyen esetek is vissza lehet nézni, csak viszont egy ilyen dolgot nézel vissza, lassítva, azt mondom, sokkal durvábbnak látszik, mint amilyen valójában volt.
Egyébként tökéletesen elmondtad azt, amit én is ezzel kapcsolatban akartam. Minden alkalommal szerintem itt az a döntő egy ilyen helyzetben. Nekem egy másik Nanihoz nagyon hasonló példa jutott eszembe. Egy barátságos mérkőzésen Brazília-Franciaország meccs volt még jó néhány évvel ezelőtt. Hernánesznek volt egy olyan mozdulata, el akarta rúgni a labdát, és nem tudom, mennyire emlékeztek Hernánesre, egy rendkívül atletikus, egy nagyon, nagyon laza játékos volt, és borzasztó magasra emelte a lábát, úgyhogy eltalálta a francia játékosnak az arcát. Azonnali kiállítás volt, miközben láthatóan észre sem vette azt, hogy ott van, hogy ott áll az ellenfél pont abban a mezőben, ahonnan ő a labdát el akarja húzni. De itt is a felelőtlenség, tehát igenis, nézzél körül, tudd, hogy kik vannak körülötted, kinek okozhatsz sérülést azzal a mozdulattal, amit megcsinálsz. Szerintem ez elvárás kell, hogy legyen a játékosok felé, és ez az, ami ebből a szempontból döntő. Ez sehol nincsen leírva, ez sehol nincsen ilyen exakt módon meghatározva, de hogyha a felelőtlenség kérdése szóba kerül, akkor nálam körülbelül itt van a határ.
Én nem éreztem ebben az esetben felelőtlenséget a
jó, tehát ez mondom, hogy ez nem exakt, de ha azt érez valaki, akkor piros lap, meg egyébként nyilván ott azért van ennek egy lélektana.
Tehát a szabályok alapvetően megadják azt a lehetőséget, igen, hogy ez kiállítással büntes, de az innentől kezdve egy szubjektív.
Országról azt tudni kell egyébként, és ez egy nagyon fontos tény vele kapcsolatban, hogy őt tartják a játékosok a leginkább partnerjátékvezetőnek nemzetközi szinten, akivel lehet kommunikálni.
Nagyon szeretik.
Igen, ő is mondjuk nyilván a rutinja miatt is, meg hogy milyen mérkőzéseken működött közre, de pont a közelmúltban volt Sinisa Mihajlovicsnak egy nyilatkozata itt a Szériá végével, hogy nagyon boldogok lehetnének a játékosok, hogyha minden meccset Orsától vezetne, mert hogy az, ahogy ő beszél a...
Lehozzal is lehet kommunikálni, és ő keresi a lehetőségét.
Igen.
Amúgy nagyon jól működik a VAR az EB-n, de ezt a következő adásot tegyük el majd. Ez egy jó téma szerint. Szerintem spanyolok még. Én elfogult vagyok, szerintem Dani Olmo világklasszis, és azt is nyújtja ezen az EB-n, ami
kikerült a kezdőbe, Pablo Sarabi javára.
Ami elég furcsa döntés szerintem, viszont nekem továbbra is nagyon meggyőző a spanyolok játéka, amit említettél, védekezésben sajnos sebezhető. Sok dolgot elárul szerintem az, hogy Thiago nem feltétlenül kezdő ebben a csapatban, talán az egyetlen világklasszis játékosa a spanyol válogatottnak?
Hát Busquets azért szerintem igen, mindig ez a kategória. Most, ahogy visszatért, azért ez megint látszik, hogy vele más, mint nélkül.
Pont volt egy ilyen jó kimutatás, hogy amikor Rodri játszott, akkor az ő passzainak a hány százalék irányult előre, mennyire volt progresszív vele a játék a spanyoloknak, és hát Busquets azért egy picit ezzel lehetett előre is lépni. Szerintem az egy fontos döntés volt itt a spanyolok utolsó két meccsen, hogy Azpilicueta visszatért, mint jobb hátvéd. Nagyjából értem egyébként,
hogy... Megszerezte az első gólját a spanyol válogatottban.
Nagyjából értem egyébként, hogy Luis Enrique miért gondolta azt, hogy Marcos Llorente jó ötlet lesz jobb hátvédnek. Játszott itt, csak alapvetően neki a legnagyobb erénye az, és ezt Simeone alatt megtudtuk az Atleticónál, hogy a kaput mennyire jól tudja támadni, és ahogy ott folyamatosan rotálták a pozíciókat Kokéval, és az aktuális jobb szélsővel legyen az Gerard Moreno, vagy éppen Ferran Torres, és Llorente nagyon sokszor került ebbe a jobboldali félterületbe, hogy a kaput meg a folyosót lehetett támadni, csak ez a spanyoloknak a játékát, és hiába volt nagyon sok helyzetük akár az első két meccsen is, picit kiszámíthatóvá tette, könnyen olvashatóvá tette, és ebből lett nagyon sokszor egy ilyen U-alakú labdajáratás, és nem véletlen, hogy a nagy helyzeteik az inkább a másik oldalon jöttek, ahol viszont állva konstans szélességet adva a befutásaival tudott igazából helyzeteket kialakítani. Szerintem az most sokkal jobban áll nekik, hogy Azpilicueta itt is egy ilyen harmadik belső védőt játszik szinte labdabirtokláskor, és a két középpályás Koke és Pedri tud magasabban játszani a félterületekben. Szerintem itt fogták meg nagyon erősen a horvát. És ugye volt Kokénak egy nagy helyzete már az első félidőben, ahol Kovácsics nem olvasta ezt a vakoldali befutását a védelem mögé Kokénak, de hát ott meg Pedri volt az, aki felvette ebben a kis folyosóban, vagy kis résben adta védelmi vonalak között a labdát, és ebben például Morata szerintem nagyon fontos, hogy ő tudja nagyon sokszor túltölteni a középet, hogy visszalép valamelyik oldalra.
A pocketbe volt.
Igen. És hogy ott például a Brozovicnak nagyon sokszor volt egy ilyen nehéz szituáció, ugye nem tudta, hogy ha Modric fellépett mondjuk letámadni valamelyik védőre, vagy éppen Busquetsre, akkor Brozovicnak egyszerre kellett volna mondjuk Pedrire figyelnie, és egyszerre kellett volna a visszalépő Moratára. Viszont ha Moratával jön egy védő, akkor pedig valamelyik szélső tudja azt területet támadni, szerintem sokkal kiegyensúlyozottabb lett így a spanyoloknak a játéka, és ez meglátszott ezen a horvát meccsen.
Egyébként, hogy van egy kis személyes történetem ehhez a mérkőzéshez, nagyon-nagyon meggyőzőek voltak a spanyolok. Ugye itt vezettek ezzel az öngóllal a horvátok, és néztük, és mondtam, hogy ez nagyon sima spanyol kell, hogy legyen. Ugye 10 helyzete volt az első félidőben Spanyolországnak, és amikor a második félidőben megrúgták a két gólt, akkor utána meg volt beszélve az egyik cimborám, hogy elmegyünk a két meccs között futni egyet. És mondom, akkor kimegyek addig locsolni 3-1-nél, mert mondom, hát nem létezik, hogy itt bármi történik, és a második horvát gólra értem vissza, mert hallottam, hogy Varga Ákos ordít a közvetítésben, úgyhogy egy viszonylag jelentős részéről lemaradtam ennek a mérkőzések, pótoltam aztán utólag, de hát nem, ez nagyon nem volt benne, azt azért hagyjuk meg. Meg mondjuk, hogyha most megnézik a spanyolok eddigi 4 mérkőzését, akkor itt a gólkülönbségnek reálisan mondjuk 10-1-nek, vagy 10-2-nek kéne lennie.
Tehát horvátok nem játszottak jól, szerintem kifejezetten pocsékul védekeztek már az első fél időben. Ez a feltámadás inkább annak volt köszönhető, hogy jó, most már hátrányban vagyunk, és akkor Dalic feltekelte a pressinget, akkor nem Modric nem a középpályán próbált itt területeket lezárni, hanem egy az egyben fent pressinggel Petkovic mellett. Ebből kapták egyébként meg a második gólt, amikor felragadt az egyik széls, és onnan tudtak elmenni, és tudott bejönni Azpilicueta. De viszont ugye a játék hogyan változik egy góltól, ugye megrúgták a szépítést, onnantól kezdve már ugye a spanyoloknak erre reagálni kellett, és ők mintha nem vették volna észre, hogy hoppá, feljöttek a horvátok, és ugye, hogyha megnézitek például az egyenlítő gólt, hát alig vannak a 16-os környékén spanyol játékosok. Ugye a fél csapat az ott van nagyjából a 16-os előterében, és ugye 3 horvát teljesen szabadon érkezett mondjuk a beadásra. Viszont ahogy így gyakorlatilag Dalic becserélte az összes támadóját, garantáltó volt, hogy ezt innentől kezdve a hosszabbításban a spanyolok szét fogják szedni, és ez ugye meg is történt.
Itt zárjuk le szerintem. Még a Morata kérdést meg akartam beszélni.
Na. Hajrá.
Na. Ott ki magadból.
Én kiadom magamból szívesen. A serpenyő két oldalán ugye ez van, hogy a mezőny munka, a másik oldalán pedig a kihagyott helyzetek. Nekem továbbra is bőven elbillen a felé, hogy ennyi kihagyott helyzetet nem engedhet magának meg egy spanyol csatár.
Tehát nálad félig üres a pohár?
Igen, sajnos, de nem hiszem, hogy változtatni fog a folytatásban Luis Enrique, mert megvan elég.
De Morata is 10 másik. Megmondta. De ez tényleg igaz, mert az, amit Morata csinál középcsatárként, azt talán Gerard Moreno tudná még valamilyen szinten ellátni, csak a Villarrealban is ő ezt a visszavon csatár szerepkört. Igen. Ezt is igen, egy két csatáros rendszerben én árnyékként játsza. Na Morátánál szerintem inkább az a baj, hogyha megnézzük a statisztikáit mondjuk az elmúlt 3 évben, az XG mutatóját, ő 2-vel rúgta alul a várható góljait, ami azért egy ilyen jó, átlagos. Tényleg az a gond, hogyha nyomás van, és ráhelyezed a nyomást, hogy lője a gólt, akkor ő egyszerűen becsődöl. A spanyol csapatnak szerintem ez a gondja, hogyha Morátának kell majd a gólokat is lőnie, és ezért fontos például, hogy Ferran Torres jó formában legyen, és tudjon odaérni a kapu elé, mert ha ez Morátára hárul egyedül, és egymaga neki kell ezt csinálni, és rajta van a nyomás egyedül, akkor van gond.
Ez egyébként azért döbbenetes, mert ha Morata, akkor még mindig itt van előttem az a 2017-es idény, amikor a fontos gólokat ő rúgta a Juventusban. Tehát, hogy nem volt mindig
ilyen. De ott sem volt a fejében, hogy jó, én vagyok az első számú csatár, és nekem kell.
Hát ott azért a végére már ott volt a fejében. Tehát, hogy ott volt egy olyan időszaka, egy olyan
ez az,
nagyon fontos...
Igen,
amikor 2017-ben döntős volt a Juventus a Real Madrid ellen, ott ugye Morata egyrészt az elődöntőben tovább lőtte a Juventus, másrészt ott ugye a bajnokságban is voltak olyan góljai, amik akkor meghatározóak voltak. Döntő pillanatban már akkor első számú csatárként, mert akkor szerintem ő volt az első számú befejező csatár a Juventusnak, és érdekes, hogy onnantól kezdve aztán a Chelsea-nél, az Atletico Madridnál, vagy még ugye a Real Madridnál a következő
csak ezeket
szezonban...
a csapatokhoz már úgy vitték el Morátát, hogy jó, sok pénzt kifizetünk érte, lőtt a gólokat. A
igen, valószínűleg ez okozhatta azt a törést, amitől már az nincsen meg, ami megvolt 4 éve még benne.
Miközben egy tök jó játékosról beszélünk, és azt szerintem egyértelműen látszik itt a spanyol válogatottban is. Csak hát, hogyha mondjuk a spanyolok kiesnek, akkor egyértelmű, hogy Morátát fogják először megtalálni, mert hát biztos volt, vagy lesz azon a meccsen is egy-két helyzet, amiket lehet, hogy nem fog belőni.
Megint viszik neki a pszichológust.
Pit, köszönjük szépen. Jönnek tehát a negyed döntők, nézzétek a meccseket, hallgassátok a teljes terjedelmet, mert megint jövünk még a héten is. Másik extra adással, aztán hétfőn Tibiékkel találkoztok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.